98, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kereszténység tovább fog erősödni az egész országban, ahogyan a járságban is, és ebben a munkában hatalmas részt vállal a katolikus egyház, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Jászberényben. Soltész Miklós a jászberényi Szent Rozália katolikus óvoda ünnepélyes átadásán elmondta, a katolikus óvoda programon keresztül az elmúlt évek során 120 óvoda építkezésébe fogott bele a katolikus egyház, ebből 49 új, 71 pedig felújított, bővített. Hozzáfűzte, hamarosan átadják a 100. óvodát a programban. Megköszönte a római katolikus és a görög katolikus egyháznak, hogy 13 ezer férőhely megújításán, ezen belül pedig 4 ezer újnak a megvalósításán dolgoznak. A magyar kormány ebben az évben mintegy 200 milliárd forintot fordít a vízi közműhálózatok fejlesztésére, közölte az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára, a Bács-Kiskunvár megyei Soltvadkert és térsége vízi közműrendszerén végzett felújítások átadásán. Vénémet Zsolta, Soltvadkerti Városházán összefoglalta, az összeg fele mintegy 100 milliárd forint rekonstrukciós kivitelezést, beruházást jelent, és a fejlesztések jelentős része a szennyvíztisztítók megépítésével és bővítésével a lakosságot szolgálja. Jövő év második felében 65 vadonatúj alacsonypadlós légkondicionált autóbusz áll forgalomba Budapesten, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A beszerzés jelentős mérföldkő a BKV flotta fiatalítási programjában. Mi magyarok számíthatunk egymásra, és ez az adventi, karácsonyi időszakban is különösen fontos, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a Fiatalok a Kisgyermekes Családokért elnevezésű országos adománygyűjtő akció sajtótájékoztatóján. Konzsófia elmondta, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a CBA és Prima Bolthálózat közös akcióját már 9. alkalommal szervezik meg. A program az államtitkár szerint azért különleges, mert fiatal önkéntesek vesznek részt benne szerte az országban. Ők ösztönzik a vásárlókat arra, hogy segítsenek. Donald Trump győzelme történelmi pillanat, elnöki tevékenységéhez a republikánusok szenátusi és képviselőházi győzelme jelentős mozgásteret biztosít a következő 2 évre, mondta Áder János Budapesten a Magyar Nemzeti Bank szerdai konferenciáján. A volt államfő komoly politikai teljesítménynek nevezte, hogy Donald Trump a vele ellenséges média fölényben aratott egyértelmű győzelmet. Az új elnök úgy nyert, hogy vele szemben a celebek hada vonult föl, és 8 éven át zajlott ellene egy lejárató kampány, fogalmazott Áder János. Magyarország történetének 2 legnagyobb diplomáciai rendezvénye, a nyugati világ csúcs találkozói lesznek a héten Budapesten, közölte Kovács Zoltán a magyar EU elnökség operatív feladatainak előkészítéséért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Orbán Viktor miniszterelnök meghívására a nyugati világ vezetői érkeznek hozzánk csütörtökön és pénteken. A budapesti találkozóknak különösen nagy súlya van, mert ez lesz az első alkalom, amikor közvetlenül az amerikai elnökválasztás után a nyugati vezetők tárgyalnak, írta Kovács Zoltán az MT-hez eljuttatott közleményében. Rekordokat dönt az együttműködés Magyarország és a türk államok szervezetének tagországai között, amelyekkel hazánk az utóbbi 15 évben 350%-kal növelte a kereskedelmi forgalmát. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Biszkekben. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető a türk államok szervezetének külügyminiszteri tanácsülésén felidézte, hogy Magyarország 6 éve csatlakozott megfigyelőként a szervezethez, de a kapcsolatépítés a tagállamokkal immár közel 15 éve tart. Szijjártó Péter érintette az energetikai együttműködés kérdését is, és kiemelte, hogy az együttműködés a türk államok szervezetének országaival tovább erősítette hazánk ellátásának biztonságát. Végül az időjárásról. A pára és a köd feloszlását követően csak fátyol felhők szűrhetik nyugaton a napsütést, Keleten derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge marad, a nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Lóránd hitvalló. Ősi frank nemes család leszármazottja volt. Első Klodvig frank király udvarában élt. Szent Remék püspök térítette a keresztény hitre, majd tanítványává fogadta. Keresztapja állítólag maga első Klodvig király volt, aki püspökséget szánt neki, amit ő nem fogadott el. Buzgó lelki pásztorkodás után kolostorba vonult, és Akvitániában remetéskedett. Megalapította a híres niblaki kolostort. Remetesége nem akadályozta meg a buzgó prédikálásban, valamint a börtönök látogatásában. A középkor egyik legnépszerűbb szentje volt. Szavait, imáit a csodák sokasága kísérte. Az akvitániai herceg vajudó feleségét és születendő gyermekét imája mentette meg a biztos haláltól. A börtönben meglátogatott rabok szívesen hallgatták prédikációit, s a legenda szerint nem egyszer előfordult, hogy kezükről lehullottak a láncok. Ma is Franciaországban, Dél-Németországban és Ausztriában a legnépszerűbb szentek egyike. Tiszteletét különösen a ciszterek terjesztették. A szentéletű ember az általa alapított kolostorban halt meg 559 táján. Emlékezzünk meg a mai napon a négy megkoronázott vértanúról. Amikor Diokléciánus császár a 4. század elején Pannóniában járt, azt akarta, hogy jelenlétében nyissanak kőbányákat, hogy legyen miből tovább építeni és szépíteni birodalmát. Történt egyszer, hogy összegyűjtötte az összes kőművest, s talált köztük négy ügyes embert, név szerint Claudiust, Castoriust, Sempronianust és Nikostratust. Valóságos csodadolgok kerültek ki kezeik alól. A császár nem is sejtette, hogy titokban mindannyian keresztények. Amikor a négy kőművesnek sikerült elkészítenie, a császár számára egy igen értékes és szép napszobrot, nagy öröm töltött el a lelkét. Megdicsérte őket ügyességükért, és újabb megbízatást adott nekik. Volt azonban egy Simplicius nevű pogány kőművestársuk is, akit nem segítettek a pogány istenek, mert istenek nincsenek is az egyetlen istenen kívül, s rávették, hogy keresztelkedjen meg. Így is történt. Most már öten alkottak remek dolgokat. A császár pedig egymás után rendelte a szebbnél szebb oszlopokat és szobrokat. Ekkor a mérnökök följelentették őket, hogy valamennyien keresztények a názáreti Jézus nevében alkotnak. Ezért sikerült minden a kezük alatt. A császár azonban ekkor nem bántotta őket. Egy alkalommal mindenkinek áldozatot kellett bemutatni a napistennek. A négy kőműves ezt megtagadta. Így vonták magukra a császár haragját. Akkor szeges kampós ostorokkal kezdték verni, hogy meggyőzzék őket. Nem használt semmit. Végül a császár élve ólomkoporsóba záratta, és a folyóba, vagy a Duna, vagy a Száva folyóba dobatta őket. Így haltak vértanú halált 306 körül. A hős kőfaragók tisztelete hamar elterjedt. Sok templom épült tiszteletükre. Rómában már a 400-as években is volt egy. Ők a kőművesek védőszentjei.
Thank you. Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Homo János hétvégi levelét.
Kedves hallgatóink, az utóbbi napokban érdekes közvéleménykutatási eredménnyel lepte meg az embereket egy baloldali közvéleménykutató. A lényeg, hogy bár úgynevezett hiba határon belüli különbséggel, de már egy hajszállal vezet a 42%-os támogatottságra mért Tisza párt, a 40%-ra mért Fidesz előtt, a választásukat biztosra ígérő pártot választani tudó szavazók között. Mindez a 21 Kutatóközpont nevű közvéleménykutató által készített, 10 nappal ezelőtt nyilvánosságra hozott mérésből derült ki. Egyesek provokációnak, mások erős torzításnak, a választók megvezetésének nevezték ezt a sokakat erősen meglepő adatot. De ezen is túlmutatott a publikus közvéleménykutatása, mely a Tisza párt szempontjából az eddigi legpozitívabb volt, mióta az megalakult, itt ugyanis teljesen megelőzték a Fideszt. Ezekre az adatokra sokan felkapták a fejüket, s arra hivatkoztak, hogy elképzelhetetlen egy ilyen adat. Nos, ehhez a történethez szólt hozzá Kiszeli Zoltán politológus, aki azt hangsúlyozta, nem mindegy, hogy ki és hogyan mér. Török Gábor, a másik ismert politikai elemző azt kérdezte, lehet-e hinni ezeknek a kutatásoknak? Kiszeli szerint nehéz elhinni ezeket az eredményeket. S hogy milyen célt szolgál egy ilyen mérési eredmény? Jó tudni, hogy ezek a kutatások nem csak felmérik, hanem alakítják is a közhangulatot. Hát erről lenne szó. A gyengélkedő ellenzék biztatásáról. Most pedig folytatnám a történéseket. Ezután jött a baloldali szimpatizásnak nem mondható nézőpont mérése, amely jelentős Fidesz előnyről számolt be. Ez a közvéleménykutató volt az, amely meglehetősen nagy pontossággal mérte a pártok várható teljesítményét a legutóbbi választások előtt. Nos, nagy vita kerekedett ezekből a mérésekből, az egyszerű ember pedig csak egykedvűen néz azóta is maga elé, s úgy érzi, valakik nagyon belenyúltak a valóságba. Olyan helyzetet tárnak elénk, amelynek nincs köze a realitáshoz. Kedves hallgatóink, Érdekes módon Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, ezekre a torzításokra rendkívül humorosan válaszolt. Azt nyilatkozta, hogy a Fidesz belső mérései teljesen mást mutatnak. Másrészt a Fidesz frakcióvezetője azt is hozzáfűzte, nem veszik komolyan ezeket az elfogult mérőket, mivel általában nem jöttek be a kutatásaik. Ezek az aligha valóságos mérések inkább a közvélemény aktuális befolyásolására alkalmas politikai eszközök. Kocsis Máté a Publikus méréséről ezt írta tréfásan a Facebook oldalán. Birtokomba került Pulai Andrásnak, a Publikus vezetőjének jövő februári mérése, amiben a DK 47, a Tisza 65, a Fidesz pedig 6%-on áll. Kocsis Máté még azt is hozzátette tréfálkozva, hogy a tendenciákat figyelve 2026-ig a Fidesz elérheti a mínusz 17-18%-os eredményt is. Szóval fel a fejjel, fejezte be, hangsúlyozom, viccesnek szánt bejegyzését a fideszes politikus, aki ezzel a megjegyzésével is érzékeltetni akarta a Závec, a 21 Kutatóintézet és a Publikus elfogultságát. Róna Dániel, a 21 Kutatóintézet képviseletében nyilatkozva, már nem merte felvállalni az erősen megkérdőjelezhető mérést. Így magyarázkodott. Ha valaki azt mondja egy kutatásban, hogy biztosan elmegy szavazni, az valójában nem ígéri meg, hogy elmegy szavazni. Ezt a nehezen értelmezhető gondolatot mondta Róna, majd így folytatta. Az egy jelenlegi szándék, de hogy másfél év múlva tényleg elmegye, azt azért nagyon óvatosan kell kezelni. Így viszont, hogy még másfél évre vagyunk a választástól, én ezt óvatosabban kezelném, és inkább úgy mondanám, hogy még mindig picit többen vannak a Fidesz szavazók, csak láthatóan ők most kevésbé lelkesek, magyarázkodott Róna Dániel közvéleménykutató, az őt kérdező újságírónak, amikor a fals mérésükről kérdezte. Kedves hallgatóink! Kiszeli Zoltán politológus, a századvég politikai elemzési igazgatója azt mondta, az látszik, hogy a kormánypárt stabilan tudja tartani a táborát. Kiszeli azt is megfogalmazta, a fideszes peremszavazó, bár kritikus, de ha arról van szó, hogy kivezesse az országot, akkor Orbán Viktor szeretné látni miniszterelnöknek. A nézőpont számai megbízhatóak, nincsenek bennük olyan kilengések, mint az ellenzékhez sorolt intézeteknél, amelyek vezetői maguk is elismerték, hogy a 2021-es előválasztásnál és a 2022-es választás előtt sok szakmaiatlan kutatás készült, amelyek fő célja alig, ha nem a közvélemény hangzatos szalagcímekkel való manipulálása volt. E jegyzet írója egy picit szomorúan zárja sorait, hiszen az elmondottak is jelzik, hogy a közvéleménykutatásban két Magyarország létezik, mert hogy a baloldali közvéleménykutatók a politikai álláspontjukat, pontosabban szólva, a reményüket igyekeznek belepréselni a méréseikbe. Miközben a közvéleménykutatóktól azt várná az ember, hogy ne politikai küldetést teljesítsenek, hanem elfogultság nélkül mérjenek. S akkor nem kell megmagyarázni a megmagyarázhatatlant.
Kedves hallgatóink, Homo János hétvégi levelét hallották.
Azt sem tudjuk pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint ezer éve már szájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át. Még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét. Ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk. De ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért, mert bárhol.
mikor találkozunk. Ott sem tagadjuk meg azt, hogy honnan származunk, hol törvényekkel büntetik, mikor megszólalunk. Neveinkről sokfelé lehult az ékezet, de a vers szerint a magyar nép még újra szép lehet. Tudjuk jól, hogy anyanyelvében él nemzetünk, de ha nem őrizzük vele együtt, mi is elveszünk. Európát gyakran védték meg a kardjaink, de segítséget mégsem kaptak hős magyarjaink. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Kegyelméből kaptuk a szent koronát, ezért tudtunk fennmaradni minden koron át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink, voltak világváltoztató forradalmaink. Sors tragédiák minket oly gyakran sújtanak, hát óvjuk egymást akkor is, mikor nem bántanak. A nagy világ sokkal szegényebb lenne nélkülünk, de senki nem fog tenni értünk, ha mi nem teszünk. Ó, hát én ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, tegyünk végre magyar. Amikor találkozunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Néll és Virág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Szentek Közösségéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Előző adásunk alkalmával Szent Orsolya életével foglalkoztunk, ma pedig visszagondolva minden szentek ünnepére arra keressük a választ, hogyan lehetünk mi is szentek, és hogyan tudjuk egymást segíteni a szentté válás útján. Sok szentet név szerint ismerünk, ismerjük az életüket, példaként állnak előttünk, jó cselekedeteikből, irgalmasságukból vagy éppen tanításukból mindig tudunk merítkezni. Azon túl, hogy példájukkal előttünk járnak, utat mutatnak, hogyan segítenek minket a szentek? Hogyan vannak jelen az életünkben? Van-e valamilyen szenttel kapcsolatotok? Vagy olyan szent, aki kedves számotokra?
Hozzám Árpádházi Szent Erzsébet áll különösen közel, ugyanis gyermekkoromban a nagymamám rengeteget mesélt róla, és ezáltal nagyon megszerettem, és hát mamám neve is Erzsébet volt, és emiatt őt választottam például a Birma szentemnek is, úgyhogy ő nagyon közel áll hozzám.
És az ő életét, meg segítségét te már tudatosan választottam, mert azt mondtad, hogy ő a te Birma szented.
Igen.
De ugye ilyen szent az életünkben a védőszentünk is, akit a keresztségben kapunk. Nem tudom, hogy vagy a védőszentetek, vagy esetleg a bérmálkozáskor védőszentől kapott szentetek, vagy valamilyen más szent kapcsolódik-e egy esetleg úgy az életetekhez, hogy éreztétek a segítségét, a közbenjárását, vagy tudtok olyanról, hogy valaki kérte a Szent Rita közbenjárását, és segített neki. Van ilyen tapasztalatotok?
Nekem Dídnek mamám, ő nagyon sokat imádkozott Szent Ritához, és ő nagyon-nagyon szerette, és rengetegszer olvasta a könyvét, és ő nekem mondta anyukám, hogy ő rengetegszer imádkozott hozzá, és ő mindig biztos volt benne, hogy ő meg fogja őt segíteni.
Vagy templomokba biztos jártatok már, és láttatok a falon egy-egy szent körül ilyen kis táblácskákat, ugye? És akkor hálából, köszönetként ennek-annak, és akkor oda van írva, hogy miben segített a lányom, vagy egy gyermekért, úgy a gyermekáldásért. Úgyhogy látjuk, hogy a szentek jelen vannak az életünkben, valóban segítenek, és közben járnak értünk, és ez nem megtapasztalható valóság. Az, hogy a szentekkel valamiféle közösséget alkotunk, ahogy arra ti is utaltatok, ahogy ezt Regi is mesélte, ez azt jelenti, hogy a szentek közösségéhez tartozik valamiféleképpen minden ember, aki reményét Krisztusba veti, és a keresztelés által hozzátartozik, akár meghalt, akár még él. Az egyházunk nagyobb és élőbb, mint gondolnánk. Egy mennyet és egy földet átfogó közösség ez. Élők és holtak. Azok, akik már Isten dicsőségében vannak, és azok, akik egy tisztulási folyamaton mennek át, és azok is, akik még földi életük során küzdenek a szentéválás útján. Ez az egyház közössége, ugye beszélünk dicsőséges egyházról, a szenvedő egyházról és a küzdő egyházról. Ennek a közösségnek a tagjai a minden szentek is. Kik ők? Hol vannak szerintetek a minden szentek ebbe az egyház hármas tagolásába? Ugye ők még itt élnek köztünk, itt a küzdő egyházban, vagy ők azok, akik esetleg a tisztító tűzben vannak még, egy tisztulási folyamaton mennek át, vagy ott, ahol a szentek a mennyei dicsőségben, a dicsőséges egyházban?
Hát akkor valószínű, hogy a dicsőséges egyházban vannak ők, ugye erre így következtetve a minden szentek népből.
Igen, jól mondja Regi, ismerjük őket név szerint?
Hát nem igazán.
Nem, azért mondjuk, hogy minden szentek, mind azok a szent életű emberek, akik a mennyországban vannak. Bizonyosan nem tudunk róluk, ezért nem név szerint ismerjük őket, de egészen biztos, hogy sokkal többen vannak a mennyországban, mint akiket név szerint számon tartunk. A minden szentek ünnepe egy nagyon régi ünnep napja az egyháznak, úgy 609-ig nyúlik vissza ez az ünnep. Ekkor a pápa a római Panteon, ez a római birodalom minden ismert és ismeretlen pogány istenének szentelt templom volt eredetileg. Tehát ez a 609-ben történt, hogy a római pápa a Panteon Szűz Mária és a vértanúk tiszteletére szentelte fel. Ez az ünnep sokat elárul arról, hogy kiket tekintett az első időkben az egyház minden kétséget kizárólag szentnek. A Szűzanya mellett ugye a vértanúk azok, akik vérükkel és halálukkal tettek tanúságot hitükről és az igazságról, Jézus Krisztusról. A keresztény közösség az első időktől fogva szentként tiszteli a vértanúkat. A keresztények számára ez volt az első évszázadokban a szentévállás első biztos útja, tehát a vértanúság. Azt mondtuk az előbb az egyházról, hogy ez egy élő szeretett közösség, amelynek vannak élő és már meghalt tagjai. Ezt a közösséget Szent Pál a Korintusok azért levelében nagyon szemléletesen a testhez hasonlítja, Így ír róla. Eszter, légy szíves, olvasd már fel ennek a levélnek a részleteit.
A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja, azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben, egy testé lettünk a keresztséggel. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy lélek itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben, tetszése szerint. Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele. S ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyként tagjai.
Ugye ez egy olyan különleges közösség, amint nem az egy nyelv tart össze, nem a nemzet, nem a polgári állapot, vagy társadalmi státusz, hanem valami egészen más dolog. Egy olyan közösség, amely minden egyes tagja, a közösség egy fontos alkotó eleme, ahol a tagok szoros kapcsolatban állnak egymással, és olyan szoros kapcsolatban, hogy ez már egy függés, hogy egyik a másik nélkül igazából nem működik jól. Az együttműködésük, kölcsös együttműködésük az feltételei az egész közösségnek, az egész testnek a működését. Egy jól működő közösséget ma is úgy tudnánk leírni, szerintetek milyen egy jól működő közösség?
Segítenek egymásnak bármiben, tanácsokat adnak egymásnak, esetleg kijavítják a másik hibáját építő jelleggel.
Igen, ugye, hogyha valakinek valami kudarca van egy családban, vagy egy kisebb közösségben, az mindenkinek fáj. Ugyanúgy, hogyha valaki kapott egy jó oklevelet, vagy valami versenyen eredményt ért el, akkor azna mindenki örül, az mindenkinek dicsőség. Ugye mindenki úgy érzi, hogy ebben az ő munkája is benne van. Az egyház élő és meghalt tagja is tudnak vajon egymásnak segíteni? Mit gondoltok róla?
Igen, tudnak, mivel hogyha imádkozunk a szeretteinkért, akik elhunytak, azt ugyanúgy tudjuk segíteni őket ezzel.
Igen. Ugye azt mondtuk, hogy egy közösséget alkotunk, és ahogy a földi közösségben, amit a mindennapokban megélünk, nagyon is tapasztaljuk, hogy mennyire tudjuk egymást segíteni, akkor ez így működhet az egyház egészen te környezetében, ahol ugye az élő és az egyház meghalt tagjai is ott vannak. Itt a Gabi már utalt rá, hogy ugye azt mondtuk, hogy a halált áthidalva is tudunk egymásnak segíteni. Hogyan tudnak bennünk segíteni a szentek?
Közbenjárásukkal, példájukkal és csodáikkal.
Kézzelfogható az ő segítségük? Eszter?
Hát például, hogyha le vannak írva ilyen csodák, ahol már a szentek segítettek valakiknek, akkor abból mi is kapunk egy kis hitet, hogyha mi is kérjük a segítséget, akkor valószínűleg, vagyis biztos, hogy segíteni fog valahogyan.
Igen, illetve az az érdekes, hogy ezt említetted a csodákat, hogy ezek elképesztő dolgok. Annyira kézzelfoghatóak és valóságosak, és egyben mégis elképesztőek, és azt mondják, hogy hétköznapi értelemben lehetetlenek, hogy ezáltal valóban egy nagyon erős jelet kapunk tőlük, nem csak az ő szentségükre vonatkozóan, hanem erre a közösségnek az erejéről is nagyon sokat mondanak ezek a csodák.
És még messze volt az este. Beszidott a főnök, és kiabált a tanár. Mondtam az egészet, mint majó a banán. Pedig igyekeztem, felzárkóztam. Aztán elzárkóztam, bezárkóztam. Hagyjatok egyedül, ma semmi se sikerült. Az öröm egész nap elkerül. Csak csendesen leült. A bánat egyszerűen menni kényszerült. A levegőt szinte vágni lehetett. Tudtam, hogy eljött hozzám a szeretet.
Ha angyal nyelven folyékonyan beszélek,
mint egy falat kenyér. Ismerhetek hétpecsétes titkokat, elmozdíthatok hegyeket, halmokat, de ha nincs bennem szeretet, mindez mit sem ér. A szeretet úgy kell, mint egy falat kenyér.
Néha fel tudnék robbanni, mint a dinamit, amikor újra elrontok valamit, de csak a szeretet képes arra, hogy megbocsássa, eltakarja. És jön a reggel, jön az új nap, és jön a kegyelem, annyira szeretem. Megint tiszta lappal indulhatok, léphetek, futhatok. Ha előre rohanok, ő utánam szalad, és ha hátul kullogok, akkor is hű marad. Nem tudom lerázni, de nem is akarom. Szeretem őt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Nem fog velem soha kiabálni, és nem fogja a bűnömet a fejemhez vágni. Megvárja mindig, míg magamtól lépek, és a szívemben igazi bűnbánat ébred.
Ha angyalnyelven folyékonyan beszélek, és ha minden pénzem szétosztom a szegénynek, de ha nincs bennem szeretet, mindez mit sem ér. Ismerhetek hétvecsétes titkokat, elmozdíthatok hegyeket, halmokat, de ha nincs bennem szeretet, mindez mit sem ér. A szeretet úgy kell, mint egy falat kenyér.
A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem
Mit gondoltok? Azért segítenek a szentek minket, mert megérdemeljük, mert szépen élünk, ügyessel járjuk a keresztény életünk útját, vagy sokat imádkozunk, esetleg a jó cselekedeteink jutalmául. Mit gondoltok, van ennek valami köze ahhoz, hogy közben járnak-e értünk, vagy mennyire segítenek minket?
Hát szerintem azért ez ennyire nem egyszerű nyilván, hogy fontos az is, hogy ilyen életet éljünk és segítenek, de szerintem ha valaki mondjuk nem feltétlenül vallásos, és ő is kér egy szent segítségét, akkor azért nem fogják elítélni onnan föntről, mert éppen nem ment el egy aktuális misére, hanem szerintem ugyanúgy segítenek nekünk. Viszont amiben a legnagyobb segítséget tudják nyújtani, az szerintem az élet útjuk, az élettörténetük, és akkor gyakorlatilag arról, abból tudunk példát venni, hogy nekünk is hogy kéne élnünk az életünket, és ezzel segítenek a legtöbbet, hogy egy példát, egy utat mutatnak nekünk, hogy így kellene valahogy nekünk is rendezni az életünket.
Igen.
És ez lehet egyfajta motiváció számunkra.
Nagyon is. Ugye, számos ember nem csak meggyógyult egy csoda folytán, vagy mondjuk gyermekáldásban részesült, hanem a személyes élete is megváltozott. És ugye igazából ez a csodának a szerepe, hogy nem csak, hogy választ kapunk egy adott aktuális kérdésünkre, hanem hogy a közbenjárás következtében, a csoda következtében elindulunk egy úton. Hogy ez a csoda túlmutat azon, hogy megoldódott egy nehézségünk, hogy kaptunk egy ajándékot, hanem elindít minket a szentéválás útján. A szentek és az általuk képviselt különféle lelkiségek más-más kapunát vezetnek bennünket a hit középpontjába és az Isten iránti odaadáshoz. Mindig szólíthatjuk a szűzanyát, égi édesanyánkat, a védőszentünket, legkedvesebb szentünket és elhunyt hozzátartozóinkat is, akikről azt gondoljuk, hogy megérkeztek Istenhez, mert segítenek és mindig támogatnak bennünket. De nem csak közbenjárásukkal segítenek minket, hanem ahogy mondtátok, a tanításukkal és életük példájával is, hiszen őket követve mi magunk is Krisztus követőkké válhatunk. Milyenek a szentek szerintetek? Miben mások, mint mi? Hogyan tudnátok a szentségük lényegét megragadni?
Szerintem az is azért hozzátesz, hogy egy elég erőteljes krisztusi életet élnek, hogy betartják mondjuk a 10 parancsolatot, nem feltétlenül a vágyaiknak élnek, és azért mindennapi örömöknek, hanem inkább azt nézik, hogy az Istennek mi lenne a jó, és hogy ezt helyezik előtérbe. És például én rengeteg szentet olvastam, akik mondjuk maguk helyett inkább másokkal törődnek, és mindenüket odaadják, és ez a végtelen szeretet teszi szerintem különlegessé a szenteket, amit mások iránt éreznek, és az a feltétlen segítség, amit adnak, és én például ezért csodálom őket annyira.
Máshol van a centrum az életünkben, ugye mi sokszor azt tapasztaljuk, hogy mindenféle külső elvárásoknak, vagy akár csak a saját vágyainknak, mások tetszésének akarunk megfelelni, neki pedig egy egészen pontos iránytűjük van, ugye a lelkiismeretünkön keresztül, ez pedig Jézus Krisztus, az ő életük központjában ő áll. Ezért képesek akár sokszor önmaguk vágyairól, törekvéseiről lemondva másokon segíteni. De hogy kicsit pontosabb képet kapjunk arról, hogy milyen is egy szent, hogy milyennek kell lenni egy szentnek, szerintem ismét kicsit forduljunk vissza a 8 boldogság felé. Máté evangéliuma boldogokról beszél, hogy a boldog mondások során, de valójában mikor nyerik el az örök boldogságot azok, akikről Jézus beszél a 8 boldogságban? Ugye azt mondtuk az előbb, hogy boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Akkor talán azok, nem biztos, hogy jól fogom megfogalmazni, én így látom, hogy talán azok arról beszél, hogy akik nem hagyják semmi módon letéríteni magukat mondjuk a hitükről, vagy harcolnak azért az igazságért, amit ők éreznek, és nem hagyják azt, hogy mások bármilyen módon befolyásolják őket, hanem van egy adott céljuk, egy adott motivációjuk, és afelé mennek, és abból nem engednek, azt nem engedik el. Legyen például ilyen a hit, az igazság, vagy mondjuk a másik ember mellett kiállni. Én így tudnám értelmezni.
Igen, de mert ugye nincs itt előttünk a teljes szöveg, tehát ezt teljesen jól mondtam, de hogy ezt a boldogságot nyilván, hogy töredékében már itt a földön megtapasztalják, mint ahogy mi is megtapasztaljuk. De ez az ígéret igazából mikorra vonatkozik?
Talán a halálunk utára, amikor úgy feltámadunk és öntvezőhetünk Istennel.
Én azt gondolom, hogy a szövegben is, hogy tehát van ilyen jövőre mutató lesz, hogy majd kapnak, majd megvigasztalódnak, ők is az irgalmas Jézussal fognak találkozni. És ez mutatja nekünk, hogy azok nyerik el ugye az örök boldogságot, a mennyország dicsőségét, akik a földön ezeknek a kritériumoknak eleget tesznek. Na nézzük meg, hogy mik ezek. Ugye, mint mond a 8 boldogság azokról az emberekről, akik részesülnek a mennyek országában. Ugye itt részesülnek majd Isten vigasztalásában, irgalmában. Kik ezek? Milyen emberek ezek? Kik a mennyei boldogság örökösei?
Kik lélekben szegények, irgalmasok, tiszta szívűek, békességben élők,
szomorúak, szelidek.
Akik éhezik és szomjazzák az igazságot.
Nagyjából el is mondtuk. Marra még arra, mi maradt?
Hát igazából csak annyi, mondjuk, hogy amit elmondott az előbb, hogy üldözés szenvednek az igazságért, és ezért lesz az övék a mennyek országa.
Mit jelent az, hogy a lélekben szegények? Ugye erre a regi utalt már itt a vágyainkkal kapcsolatban, hogy mi a vágyainkban nagyon gazdagak vagyunk, ugye? Tehát a szép ruhától kezdve az illatszerekig, jó, vannak ilyen tanulmányi céljaink is, de szerintem még a házasságot is néha Isten elé tudjuk helyezni. Ugye képesek vagyunk elhízni, hogy akkor leszünk boldogok, hogyha megkapjuk azt a 180 centis férjet diplomat a táskával, szemüveggel, a diplomával, vagy valami ilyesmi. De hogy aki lélekben szegény, az úgy szegény, ahogy erről beszéltünk, hogy az ő szívében nem ilyen vágyak ülnek, hanem egyetlen egy ügye van, ugye azt is mondták, hogy együgyűek a szentek, mert Jézus Krisztus ügye fontos számukra. Na van még itt egy érdekes, hogy szomorúak. Ez meg ugye különösen jól hangzik, most boldogok vagy szomorúak? Na ez is ugyan nehéz, hogy a szomorúak, na jó, de hogy mi miatt lehetünk szomorúak?
Hát igazából végtelen sok dolog miatt, mondjuk tárgyak, családtagok, barátok elvesztése, vagy ha valami nem úgy jön össze, hogy tervezzük, vagy ha valamiben belefektetünk adott mennyiségű energiát, és akkor nem térül meg, nagyon, nagyon tág ez a fogalom, hogy szomorúság is nagyon-nagyon sok mindentől lehet. Az is, attól is lehet mondjuk, hogy nem tudom, elesünk az utcán, és akkor ránk nevet egy kis fiú, és akkor már ettől is lehetünk szomorúak.
Igen, igen, valószínű, hogy azért itt Jézus nem ilyen szomorúságra gondolt, mert amiket most így felsoroltunk, azok körülbelül azok, hogy ezek a vágyaink, földi vágyaink, ha nem teljesülnek, ugye kudarcot valunk, akkor szomorúak vagyunk. De Jézus egyszer felhívja a figyelmünket a síró asszonyokra, vagyis ez a keresztút egyik stációja. Amikor Jézus találkozik a síró asszonyokkal, és emlékeztek, hogy azt mondja nekik valahogy, úgy mondja, hogy ne engem sírassatok, hanem magatokat, magatok miatt, ugye? És hogy miért kell magunk miatt sírnunk? Nem azért, mert valakit elveszítünk, akit esetleg nagyon szerettünk, hanem a bűneink miatt. Hogy igazából ez az igazi bánat. Ugye, amikor valamit... Ezt szerintem mindenki érezte már a szívemén, ezt a szomorúságot, amikor elrontunk valamit. Na ez a szomorúság. A szelidek, azt gondolom, hogy bár egyre kevesebb szelídséggel találkozunk a hétköznapok során, de ez azért egy jól megragadható fogalom. Az irgalmasságról Jézus szintén nagyon sokat beszél, és nagyon érdekes, hogy itt újra előkerül, amikor az üdvösségünkről van szó, mert akkor kerül még elő, akkor beszél az irgalmasság test és lelki cselekedeteiről. Jézus, amikor az utolsó ítéletről beszél, és ott megmondja, hogy kik állnak az Úristen jobbján és balján a végítéletkor, és a mérce az irgalmasság lesz. A tiszta szívűek pedig, kik lehetnek a tiszta szívűek?
Talán azok, akiknek mondjuk Isten foglal helyet a szívében az ilyen földi vágyak és ilyen bűnök.
Igen, helyet. Igen, valami ilyesmi. Ugye, amikor teljes jó indulattal vannak, igen, minden embertársuk irány, nincs bennük harag, gyűlölködés, megosztás, veszekedés, hanem mindenki felé képesek jó indulattal lenni. No, hát ez az út, amit a nyolc boldogság elénk tár, ez igazából nekünk is szól. Erre mi is meghívást kaptunk, arra, hogy szentek legyünk. Mi is a mennyország és az örök élet örökösei vagyunk. Teréz anya azt mondja, hogy szentnek lenni nem néhány ember luxusa, hanem egyszerűen kötelességünk. Neked is, nekem is. Életünknek az az értelme, hogy szeretetben egyesüljünk Istennel. Meg kell engednünk Istennek, hogy a maga életét élje bennünk. Ekkor leszünk szentek. Az ember csak a keresztény élet szentségben válik azzá, aminek Isten gondolta el a teremtéskor. Az élet szentség azonban nem az embernek valamilyen maga csinálta tökéletessége, hanem egyesülés az ember élet szeretettel, Krisztussal. Így nyerünk új életet Krisztusban. Lisszői Szent Teréz azt mondja, hogy az Úr nem kíván tőlünk nagy tetteket, csupán odaadást és hálát. Nincs szüksége alkotásainkra, csak szeretetünkre. Mit gondoltok, mikor kezdődik el a mi örök életünk? Mikor kezdjük el mi is felöltenünk magunkra Krisztus képmását? Ugye időben élünk. Minden változás az életünkben az időben történik.
Esetleg a megkeresztelkedésünkkor? Uh-huh. Mert hogy gyakorlatilag akkor az egyházban újjá születünk.
Igen, igen, pontosan. Igen, aha, igen. Amikor feltámadunk, akkor már testet is kapunk. Nem is halálunk pillanatában, mert hogy ez az út, ez elkezdődik egészen, hát a keresztségben, ahogy a Regi kapta. Ugye az örök életünk a kereszteléssel kezdődik. Isten, pontosan azért, mert Isten örökké szeret bennünket. A kegyem által folyamatosan hív minket. Hív minket egy krisztusi életre. A szentéválás útján végül nem csak Jézus Krisztussal fogunk találkozni, hanem legigazabb önmagunkkal is. Ezen az úton segítenek hát bennünket a szentek. Régen a Minden Szentek ünnepe, egyébként ez ma is egy ünnepnap, egy kötelező egyházi ünnep, ez egy nagy ünnep, mert hogy ez az elhunyt lelkeknek a mennyei születésnapja. Úgyhogy ez régen is egy ünnepnap volt, és mint ilyen, úgy mondják, hogy dologtiltó nap volt. Ilyenkor nem lehetett mosni, takarítani, káposztát eltenni novemberben, ez már esedékes. Ez is jelezte azt, hogy ez egy fontos ünnepnap volt. Ez egy fontos nap a mi életünkben, és a szeretteink, elhunyt szeretteink életében is. Ezek a szép szokások mind a halottainkkal való szent közösségünkről tanúskodnak, minden szentek közbejárásáról, és a tisztító tűzben lévő lelkek segítségéről, mindnyájunk szentté válásának útjáról. Megköszönve a hallgatók figyelmét, a műsorunk befejezéseként C.S. Lewis gondolataival bátorítjuk egymást és a hallgatókat a szentté válás útján.
Engedjük hátán magunkat, hogy megtaláljuk valódi énünket. veszítsük el életünket, és megmentjük azt. Vessük alá magunkat a halálnak, törekvéseink és dédelgetett vágyaink halálának minden áldott nap, és egész testünk halálának a legvégén. Adjunk meg magunkat lényünk minden sejtjével, és örök életet fogunk találni. Semmit ne tartsunk vissza. Semmi sem lesz igazán a miénk, amit nem ajándékozunk el. Semmi nem fog föltámadni a halálból, ami nem halt meg bennünk. Ha magunkat keressük, hosszú távon csak gyűlöletet, egyedüllétet, kétségbeesést, haragot, romlást és pusztulást fogunk találni. De ha Krisztust keressük, meg fogjuk őt találni, s fel együtt mindent ráadásként.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető beszélgetett az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt!